Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára a bukaresti kormányban való részvétel továbbra is csak eszköz, amit használni tud, ha feltételek adottak, de az ellenzékbe vonulástól sem kell félni, mondta Kelemen Hunor, RMDSZ elnök Kolozsváron, a szövetségi képviselők tanácsának ülésén. Az RMDSZ miniparlamentjének is nevezett testület előtt tartott politikai beszámolójában Kelemen Hunor közölte, véleménye szerint a romániai kormányválság rendezésére továbbra is az a legjobb megoldás, ha visszaáll az eddigi kormánykoalíció, bár egyre kisebb az esélye annak, hogy ez megtörténjen. Közölte, hogy a szövetség küldöttsége a szociáldemokrata kormányból való kilépése előtti állapot helyreállítását fogja javasolni a román államfőnek is a hétfői meghallgatáson. Meglátása szerint a nagy koalíció visszaállításához egy olyan miniszterelnökre lenne szükség, akinek személyét a PSD és a Nemzeti Liberális Párt is elfogadja, aki képes asztalhoz ültetni a feleket. Cél, hogy június végéig legyen egy beiktatható kormány, ez mindenki érdeke, mondta a szövetségi elnök. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Posztjában Gulyás Gergely azt írja, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Magyar Péter miniszterelnök élőben közvetített adásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel tegnap megkezdte a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégente látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinettiroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építése alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A kormány a központi költségvetésről szóló törvényben elfogadottnál lényegesen magasabb időarányos hiány miatt speciális jogkörökkel ruházta fel a pénzügyminisztert, a magyar közlönyben megjelent határozatával. Amint azt Magyar Péter bejelentette, a pénzügyminiszter előzetes egyetértésére lesz szükség az irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek előirányzatai terhére, a 250 millió forintot meghaladó új kötelezettségvállalásokra, valamint a 100 millió forintot meghaladó bármilyen eszköz beszerzéséhez. E szabály alól kivételt képeznek a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, illetve nem állami szervek által ellátott köznevelési, szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi vagy egyéb jogszabályban rögzített közfeladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, illetve eszközbeszerzések. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang tegnap számolt be arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Sport. Sajtóértesülés szerint Zalánki Gergő olimpiai bronzérmes világ- és Európa-bajnok vízilabdázó elhagyja a görög Olimpiakoszt, és visszatérhet korábbi klubjához, az olasz Proreccohoz. A 31 éves Zalánki 2021 és 24 között játszott a Proreccóban, amellyel 2 olasz bajnoki címet és 2 bajnokok ligája trófeát nyert. A 2024-es esztendőben az olasz klub anyagi nehézségei miatt szerződött az Olimpiakoszhoz, amellyel tavaly görög bajnok és kupagyőztes lett. Végül az időjárásról. Felhős, csapadékos időre készülhetünk. Keletebbre gomolyosodhat, időnként szakadozhat a felhőzet, itt délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzőek, A keleti harmadban akár heves zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a Jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, és hallhatnak egy előadás részletet a házasságról is. Edward Beneš köztársasági elnök 1945. áprilisában hirdette ki az újjászülető Csehszlovákia első kormányát, amelynek céljait a kassai kormányprogramban rögzítették. Ez a dokumentum, amellett, hogy az állammal kapcsolatos alapkérdéseket tisztázta, célul tűzte ki a 3 milliós német, valamint a 650-700 ezer fős magyar közösségnek a felszámolását, és ezáltal a homogén csehszlovák nemzetállam létrehozását. Ezt a korszakot járja körül Szarka László, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, aki a témáról Popéi Árpáddal, a Selye János Egyetem történelem tanszékének docensével beszélget. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
60 perc alatt nagyjából a tényeket lehet ismertetni, de ha belegondolnak egy olyan falunak a történetébe, Galánta környékén és Léva környékéről nagyon sok települést érintett például a csehországi deportálás. A deportálás szó ugye általában történetileg foglalt, hiszen a haláltáborokba deportálták a zsidóságot. A magyarokat Magyarországra nem deportálták, hanem áttelepítették. Kényszerrel telepítették át, de minden ingóságukat, az állatokat, mindent hozhattak magukkal a lakosságcsere egyezmény keretében. Tehát ez nem nevezhető deportálásnak abban az értelemben, mint a zsidóság deportálása. De a csehországi deportálás az úgy történt, hogy a kijelölt falvakat, 100-nál több falut kijelöltek csehországi deportálásokra, katonaság, rendőrség körbekerítette a falvakat, adtak néhány órát arra, hogy a legszükségesebb holmikat összecsomagolják, és utána kiszállították őket a legközelebbi vasútállomásra, és onnan vitték őket Csehországba a kijelölt helyekre. Rabszolgavásár. Ez a kép maradt meg a felvidéki magyar történeti emlékezetben, hogy úgy árusítottak bennünket. Volt olyan ismerős, akivel interjút készítettem, idős hölgy, hogy még a fogamat is megnézte a cseh gazda, hogy jók-e a fogaim, hogy alkalmas leszek-e a gazdaságában dolgozni. Tehát ez az egyik mozzanat. A reszlovakizációnál pedig mindannyian nézünk magunkba. Ha azt mondanák holnap után, hogy csak akkor maradhatunk a lakásunkban, csak akkor maradhatunk a településünkön, a családtagjainkkal együtt, hogyha angolnak vallanánk magunkat, vagy románnak vallanánk magunkat, hogy egy kicsit nehezítsük a kérdést. Hogy akkor vajon a 10 millió magyarból, vagy a 9,5 millió magyarból hányan döntenének úgy, hogy hagyok itt mindent, mert én akkor is magyar akarok maradni, és visznek engem a pokolba. Esetleg Szibériába, mert nagyon sokan attól tartottak, hogy a vonatok majd Szibériába fognak megállni. Tehát az emberi dimenzióra, az emberi emlékezetben meglévő különböző dolgokra is emlékezzenek. Közben ismerünk, vagy készítettem olyan interjút is, hogy visszajártak Csehországba a gazdákhoz, mert jóba lettek velük, és normális emberi kapcsolatok alakultak ki. A csehszlovák filmhíradó pedig harsogva mondta, hogy a csallóközi magyar parasztember először lát fürdőszobát. Életében még nem látott, de itt Csehországban a településen fürdőszobás lakásban nyilvánvalóan propaganda céllal, mint ahogy a lakosság cserédél a Szobi állomáson, ahol a tótkomlósi vonatok meg a galántai vonatok sokszor találkoztak, államtitkárok, hangos zene foglalkozó, üdvözlünk benneteket hazánkba, visszatért felvidéki magyarok. Akarta fene visszatérni a saját házából, a csallóközi házából. Ugye a magyar propaganda az legalább ugyanilyen volt, amikor Rákosi megsimogatta a felvidéki tehenet, hogy milyen szép ez a felvidéki tehén Rákosi Mátyásnál, és a filmhíradó másik részében meg a eltávozott svábok itt hagyták gazdátlanul a saját birtokaikat és földjeiket. Tehát a propaganda rettenetes, hogy mit csinált ebből a kérdésből abban az időszakban. Nem szeretjük a statisztikákat, de itt én készítettem egy rövidet, hogy hányféleképpen próbálták a végleges megoldását a magyar kérdésnek elérni Benešék, illetve az adott csehszlovák kormány, a Gottwald, illetve a Firlinger vezette csehszlovák kormány, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács és a megbízotti testület, ami egy tartományi szlovák kormány volt. Hát először kezdődött a kényszer migrációval. Az úgynevezett anyaországi magyarok, akik a bécsi döntés után hazatértek, nagyon sokan visszamentek, hazamentek, ugye Kassára, vagy a Lévára, vagy máshova, de hát sok hivatalnok ment, tanárok, tanítók mentek, rengeteg ejtőernyős magyarországi volt, aki a jó felvidéki hivatalokba beleült, és kitúrták az ottani kisebbségi magyarokat. Tehát ez volt az első hullám. A málenkei robot ezzel párhuzamosan a kelet-szlovákiai magyarokat, meg a kárpátaljai magyarokat érintette, és ez már együttesen 30 ezer anyaországit kergettek ki két héten belül, 45 májusában, és a málenkei robot pedig 40-42 ezeret érintett szintén Kárpátaljával együtt. A városi magyarok elűzése. Nem beszéltünk arról, hogy Pozsonyban rendeletet fogadtak el arról, hogy meg kell jelölni a magyarokat egy M betűvel, és a kassaiakat. Tehát 15 ezeren elmenekültek az embertelen helyzetben a pozsonyi magyarok közül, a kassai magyarok közül. A megbízhatatlanok internálása. 5-6 ezer embert internáltak, hogy nehogy ott véletlenül valami ellenálló mozgalmat szerveztek. Itt egy pillanatra megállnénk, volt ellenállás a szlovákiai magyarok között? Voltak szervezetek, amelyek tiltakoztak?
Hát nyilván ugye legális magyar politikai párt nem működhetett. Az Esterházy János által vezetett magyar pártot már a szlovák nemzeti felkelés idején betiltották. Legalábbis jogszabályt fogadtak el a feloszlatásáról, és amint aztán ugye megjelentek a szlovák-csehszlovák hatóságok Pozsonyban, Esterházyt le is tartóztatja Gusztáv Huszák, átadja a szovjet szerveknek, akik pedig elhurcolják a Szovjetunióba. Úgyhogy legális érdekvédelmi szervezet nem működhetett, de egyrészt a magyar pártnak a egykori vezetői létrehoztak egy magyar úgynevezett végrehajtó bizottságot, akik próbálták volna felajánlani az együttműködésüket az új szlovák hatalomnak, de nyilván szóba se álltak velük, illetve aztán működött egy illegálisan létező úgynevezett csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség, amely egyrészt ilyen nyugat-szlovákiai központtal, másrészt gömöri központtal létrehozott hát ilyen aktivistáinak egy ilyen szűk körét, értelmiségiek, egyházi személyek, főleg katolikusok tömörültek benne, akik adatokat gyűjtöttek a magyar ellenes intézkedésekről. Ezek kapcsolatot tartottak Magyarországon egyrészt a politikai körökkel is, de egyházi vezetőkkel is, mint például Mindszenty József, esztergomi érsekkel, és megpróbáltak volna eljutni akár a párizsi békekonferenciára is, el is indult egy úgymond küldöttségük Párizsba, de amikor odaértek volna, addigra lényegében megszületett a megállapodás, úgyhogy hát ilyen szempontból eredmény nélkül végezték a dolgukat, de jelentős szerepük volt abban, hogy hát 45-46 fordulójától egészen 1947 végéig folyamatosan tájékoztatták a magyarországi politikai és egyházi vezetőket a Szlovákiában történtekről. És őket aztán majd 48-49 folyamán már a kommunista részben a már a kommunista Magyarország részben a kommunista Csehszlovákia hatóságai felgöngyölítik ezt a szervezetet, folyamatosan sorra letartóztatják az aktivistáikat, és aztán 1948 szilveszterén lényegében egy nagy perben a legtöbbjüket hosszú börtönbüntetésre ítélik.
Próbáljunk meg visszatérni a bevezetőben említett hiányzó megbékélési egyezményhez. Miért nem vagyunk képesek ezt a történeti problémát, amely a második világháborúnak a közvetlen következménye volt, lezárni 80 évvel azt követően, hogy 46. február 27-én itt aláírták a lakosságcsere egyezményt, 20 ezer menekültet kell még ide hozzászámolni, összesen 240 ezerre tehető azoknak a felvidéki magyaroknak a száma, akiket az 1950-es magyarországi népszámlálásnál, mint nem a trianoni Magyarország területén, hanem Csehszlovákiában született népességet számoltak. Miért nem vagyunk képesek két európai uniós állam eljutni odáig, hogy ahogy azt a Szlovák Nemzeti Tanács 2007-ben egy sokat emlegetett határozatában kifejezte, az azt mondta, hogy ezek a dekrétumok érvényesek, de nem hatályosak, azt már nem írták le, de érvényesek, mert történetileg ezek érvényes dokumentumok voltak, de ez a 2007-es Szlovák Nemzeti Tanácsi határozat megfogalmazta, hogy elítéljük a kollektív bűnösség elvét. És itt egy záró gondolat a kollektív bűnösségről. A németek szembesültek ezzel a kérdéssel. Egy Jaspers nevű kiváló német filozófus, érdemes utána lapozniuk az interneten, ő azt mondja, hogy a kollektív bűnösségnek legalább 3 vagy 4 dimenzióját érdemes megkülönböztetnünk. Van egy kollektív felelősség, hogy megszavazzuk azt az embert, mondjuk Adolf Hitlert, aki utána az egész világot beledönti egy háborúba. Van felelőssége a német választóknak ilyen értelemben? Van egy morális felelősség, hogy nem ismerték föl aznak a folyamatnak a kezdetét, amely egy pokoli világháborúba vezette el. Van egy kriminális felelősség, amikor gyilkolok, amikor nem csak a magam védelmében, a fronton, a harc közben lövök le másik embert, gyilkolok meg másik embert, hanem azért, mert az ellenségemnek ismerem. Ez a kriminális bűn. És van a politikai bűn, amely politikai bűnt csak az államok tudnak elkövetni. Az államok élén álló kormányok. A Szálasi kormány. Nem mondhatjuk azt, hogy egy ártatlan kormány zárta le, s vitt el bennünket az utolsó csatlósok sorába. Szálasinak a politikai bűne, meg a többi halálra ítélt magyarországi háborús bűnösnek a bűne az igen. De hogy egy kisebbségi közösség, egy hatalmas, több százezres közösség a gyermekekkel, az asszonyokkal, az idősekkel együtt kollektív bűnössé minősíthető, ezt ma már senki Európában nem ismeri el, mint legitim alapot. Tehát ettől kellene megszabadulnunk, úgy, ahogy a Cseh Alkotmánybíróság ezt 2000-ben megtette. Ez az egyetlen olyan feltétel, amit ráadásul a Szlovák Nemzeti Tanács 2007-ben már leírt egy határozatában, és innentől kezdve lehetne eljutni oda, hova a csehek, a németek a franciák, a németek a lengyelek eljutottak, ahova egyébként a szlovákok a németekkel, a szlovákok a zsidósággal ezt a megbocsátási vagy megbékélési nyilatkozatot már közreadták, megfogalmazták. El kellene jutnunk tehát oda, hogy ez a két testvér nemzet megbékéljen. Mi erről a te véleményed?
Hát ugye az előzőkben elhangzott, hogy a szlovák parlament már 1990-91-ben egyrészt megkövette a zsidóságot is, akiket ugye a háború alatt elhurcoltak a koncentrációs táborokba, illetve a Szlovákiából kitelepített németektől is bocsánatot kért, és elítélte a velük szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét. Most ennek nyomán még 1992-ben az akkori magyar ellenzéki pártok, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és az Együttélés elő is terjesztette egy hasonló nyilatkozatot, amelyben a szlovák parlament a magyarokkal szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét is elítélte volna, de ez a nyilatkozat még odáig sem jutott el, hogy a parlament plénuma elé kerüljön megvitatásra, tehát a parlamenti szlovák pártok egyszerűen tárgyalni sem voltak hajlandók róla, és hát azóta sem született meg hasonló nyilatkozat. Szóba került az a, ugye ez a 2007-es, a szlovák parlamentnek a 2007-ben elfogadott, hát meglehetősen ellentmondásos nyilatkozata, amelyben egyrészt elítéli a kollektív bűnösség elvét, másrészt viszont kimondja azt is, hogy azok a jogszabályok, amelyeket lényegében erre a kollektív bűnösség elvére alapozva hoztak létre, azok megkérdőjelezhetetlenek. Tehát egymásnak teljesen ellentmondó nyilatkozatok. Úgyhogy hát ez is tükrözi lényegében a szlovák pártok és politikusok viszonyát a háború után történtekhez. Tehát egyrészt elítélik a kollektív bűnösséget, másrészt meg is erősítik azokat a jogszabályokat, amelyek a kollektív bűnösség elve alapján születtek meg. És hát ez, és hát azóta is, ugye látjuk, ez a tavaly decemberében megszületett jogszabály, amely a büntető törvénykönyvet módosította, még ezen is túlmegy, és gyakorlatilag kriminalizálja már csak azt is, hogyha valaki megmeri kérdőjelezni, vagy bírálni merészeli a háború utáni jogszabályokat, amelyek úgymond ez alapján, a jogszabály alapján a békerendezést szolgálták volna. Tehát rendkívül, tehát azt tudom mondani, hogy hát a szlovák, a mindenkori szlovák politikusok és pártok, tehát óckodnak ugye attól, hogy egyáltalán terítékre kerüljön ez a kérdés, mert attól tartanak, hogy egyrészt ez a választói személyben is, ugye ezzel rossz pontot szereznének, és az esetleges választásokon ez a népszerűségük csökkenéséhez vezetne, illetve hát fölvetne számos olyan kérdést, amelynek a fölvetése lehet, hogy nem kívánatos a szlovák politikusok, a pártok és talán az egész szlovák társadalom számára, tehát fölvetné a, ugye annak a jogosságát, amit a háború után elkövettek a németekkel és a magyarokkal szemben. Ez aztán a kártérítés kérdését fölvetni. Ez hatalmas vagyonjogi kérdéseket vetne föl. És hát ez mind-mind olyan kérdés, aminek talán amivel az előhozakodása, hát tehát senki nem hozakodik ezzel elő szívesen a szlovák részről.
Igen, ehhez hozzá kell tennünk, ugye, hogy 49. júliusában a Tátrában, Magas Tátrában megszületett az a bizonyos sorbatói egyezmény, amelyben a két akkor már kommunista állam egy nullszaldós megoldásban megegyezett. Mi az a nullszaldós megoldás? Magyarországnak 70 millió dollárnyi jóvátételt kellett volna fizetnie a győztes Csehszlovákiának a háború után, a párizsi békeszerződés alapján. Ez egy irdatlan nagy összeg, ma már ez a 70 millió dollár, sok 100 milliárd dollárt jelentene mai számok szerint. Csehszlovákiának viszont kárpótolnia kellett volna Magyarországot, vissza kellett volna fizetnie, vagy át kellett volna adnia annak a vagyonnak az ellenértékét, annak az ingatlan vagyonnak az ellenértékét, amit a lakosságcsere jegyében Csehszlovákiából kitelepített magyarok ott hagytak abban az államban. És a két ország kommunista delegációi megegyeztek abban, hogy itt nem érdemes vitatkozni, ez mind a kettő irdatlan összeg, a magyarok többé ne fizessék, tovább ne fizessék már a jóvátételi hátramaradt részét, a csehszlovákok pedig megszabadultak attól a hatalmas tehertől, hogy kifizessék Magyarországnak a Csehszlovákiában maradt magyar ingatlan vagyonnak az értékét. Ezt követően még több alkalommal próbálkoztak, legutóbb például tavaly a Vegyesbizottság, a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyesbizottság napirendjén is ott volt, hogy hogyan lehetne lezárni néhány vitatott mozzanatát még ennek az időszaknak, nem jutottak dűlőre, de folyamatosan foglalkoznak vele, viszont a minta adva van. A csenémet minta, a német-lengyel minta, a német-francia minta, egyszerűen be kell látni, hogy az összegszerűen azok az emberek, akik a vagonban ültek, akiket elkergettek, akik a Dunán átmenekültek, azok ma már nem élnek, a gyermekeik, az unokáik élnek, tehát őket valamilyen szimbolikus kárpótlással lehetne, minden esetre bocsánatkéréssel, kölcsönös bocsánatkéréssel, hiszen a magyarok is sok mindent elkövettek 1938 után, a bécsi döntés után visszatért Felvidék területén élő szlovákokkal szemben. Egyszerűen, ahogy ez Bibó István is mondta, ne menjünk vissza a honfoglalásig, amit kölcsönösen itt egymással szemben ez a két népesség elkövetett. Zárjuk le a történeti sérelmeket, és próbáljunk meg európai nemzetekként egymással a történelmi csontvázak felszámolásával békében együtt élni. Itt szeretném lezárni és megköszönni a figyelmüket, és őszintén remélem, hogy hírét viszik ennek a mai beszélgetésünknek, és köszönjük szépen!
Műsorunk folytatásában a kárpátaljai Beregszász városába látogatunk, ahol Berghauer olasz emőke tartott előadást, beszélgessünk a házasságunkért címmel.
Ja, nincsenek véletlenek, ezt mindig mondjuk. A legnagyobb ajándék az életemben, ezt ide leírtam, a házastársam. És ha ezzel kezdjük a mondatunkat, akkor tovább lehet gondolni ezt, hogy ha a legnagyobb ajándékként tekintek a házastársamra, akkor valójában ez mit jelent? Amikor kapunk a szüleinktől elsőként ajándékot, a legelső ajándék, amire emlékszünk, azt fel tudjuk idézni? Milyen az? Annak az öröme, amikor meglátom, amikor talán erre vágytam. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy ó, de szeretnék ilyet, és valahogy a szüleim ezt látták, és megkaptam. A házastársam is ilyen. Mindnyájunk életében ilyen, a legnagyobb ajándék. És nagyon sokszor természetesnek vesszük, hogy ott van. Azt tapasztalom én is ebben a rohanásban, a mindennapi készülődésben, a munkában, hogy bizony teljesen természetesnek veszem, hogyha reggel elválunk, elmegyünk a munkahelyünkre, hogy este találkozunk újra. Nagyon sokszor csak egy sziát úgy oda köszönünk egymásnak, és megy a napunk, mindenki a saját munkáját végzi, olyan természetes. És mi van akkor, ha nem így történik? Ha bármiféle olyan dolog történik, amire nem számítottunk? Hát ebben nem nagyon szoktunk belegondolni, hogy őszintén. És nagyon fontosnak tartom ezt a témát, amit így Marian tiszteletessel át próbáltunk világítani, hogy ugye beszélgessünk a házasságunkért. Nagyon fontos téma, hogy ez előkerült, és hogy beszélgethetünk a házasságunkért. A házasságunkról, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a témát gondoltátok nekem, és nagyon köszönöm, hogy erről beszélgethetünk, és én is közösen szeretném ezt így kibontani. Elsőként, mikor így elgondolkodtam a témán, hogy beszélgessünk a házasságunkért, vagy a házasságunkról, hogy megfogalmazódott bennem az, hogy mi lenne, hogyha utána néznék az interneten, hogy mi található ezzel kapcsolatban. Mert hát ugye kommunikáció, házasság, beszélgetés, és mi a nagy újdonság ma a fiatalok körében, ugye hallgatókkal, főiskolai hallgatókkal, egyetemi hallgatókkal dolgozom többnyire, itthon is és Magyarországon is, És azt tapasztalom, hogy a mesterséges intelligencia az bizony, hogy belopta magát a tudományos világba, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mit mond erről a mesterséges intelligencia egyáltalán a házasság kapcsán, hogyha felmerül, meg a beszélgetés kapcsán, egyáltalán milyen visszajelzést tud adni az algoritmusokra épülő mesterséges intelligencia. És hát az volt a kérdésem, hogy mit tegyek, ha a férjem nem szeret beszélgetni. Kaptam választ egyből, tehát ez a meglepő, aki még nem ismeri ezt a mesterséges intelligenciát, hogy szinte nem is gondolkodik, egyből írja a választ. Bum, ilyen robbanásszerűen érkezik a megfejtés, és ezt kaptam válaszként. Tehát mit tegyek, ha a férjem nem szeret beszélgetni? Próbálj meg egy másik kommunikációs csatornát, például írj neki e-mailt, vagy használj emojikat. Emojik ezek a kis mosolygós jelek. Hú, hát, ugye elgondolkodtam, hogy ez mennyire gyakorlati válasz az életünk, hogy a férjem, ha nem szeret velem beszélgetni, akkor írok neki egy e-mailt, és úgy elképzeltem, hogy írok egy e-mailt például a férjemnek, és akkor az a levél tárgya, hogy szia, este várom, hogy legalább, vagy szeretnék veled beszélni, 24 órán belül válaszolj, kérlek. És hát ezt kifejeztem, ezt az érzésemet a mesterséges intelligencia felé, hogy hát ez nem igazán jó válasznak tartom, mert hogy írjak e-mailt, és mi van akkor, hogyha a férjem nem válaszol, mondjuk, még az e-mailre sem. És akkor erre is kaptam rögtön választ, azt írja, próbáld megérteni, miért nem reagál, lehet, hogy lefoglalt, vagy épp lemerült. Hát így elgondolkodtam rajta, hogy húha, hát akkor most kezdjük onnan megközelíteni, hogy akkor ha én szeretnék valamit, és nem kapom meg azonnal, akkor lehet kombinálni, hogy vajon mi történhetett, hogy valószínűleg a mesterséges intelligencia is erre gondol, és akkor úgy eljátszottam a gondolata, hogy tényleg egyébként a hétköznapjainkban így szoktunk működni, hogyha én elképzelek egy válasz lehetőséget, vagy egy történést, és nem következik be, akkor egyből elkezdek variálni, hogy vajon akkor mi lehet. Hát mondjuk abban nem gondolok bele, hogy elfáradt, vagy ahogy ő fogalmazott itt, hogy lefáradt, vagy lemerült, mint hogyha egy gépről lenne szó. Szövegetünk történeteket mögé. Ez egy elfogadható úgy számomra. Viszont a következő kérdésem, amit feltettem neki, az teljesen félreértette, de gyakorlatilag ezt el sem tudnám képzelni, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Azt kérdeztem tőle, hogy hogyan érjem el, hogy a férjem jobban figyeljen rám. És tudják, mit válaszolt? Változtasd meg a beszédhangod hangerejét, vagy próbálj meg vizuális segédeszközökkel felhívni magadra a figyelmet. Lefordítva, beszélj hangosabban, majd mutass neki valamit. Vagy hogyha tovább szövögetem ezt az elképzelést, hogy a mesterséges intelligencia gondolja, hogy algoritmusokból felépítve, hogy akkor kiírom transzparensre, vagy egy ilyen nagy táblára, mint ez, hogy halló, szeretnék veled beszélgetni, vagy figyelj már rám egy kicsit, hogy ez hogy működne otthon. Tehát, hogy valahogy nem így szoktunk mi emberek működni. Bár elég lehet, hogy figyelemfelkeltő lenne, hogyha valaki ezt elkezdeni otthon gyakorolni, bár úgy gondolom, hogy ez mégsem a helyes válasz arra a kérdésre, amit én feltettem. És hát, mondom, még egy próbát teszek. Próbáljuk, hogy hát ha azért valamiféle olyan megoldást tud javasolni, ami nekem is tetszik. És megkérdeztem tőle, hogy mit tegyek, ha veszekszünk a házastársammal. A válasz zseniális volt, kedvencem. Maradj nyugodt, és próbálj objektíven érvelni. Hát most képzeljünk már el egy vitát a férjünkkel, vagy a feleségünkkel, mondjuk veszekedés, hangoskodásba tör ki a vita, nagyon sokszor úgy indul, hogy egy kis apró dologból, és akkor objektívan jövünk ott elő dolgokkal egy ilyen helyzetben, hát ezt teljes képtelenségnek látom. Hogy el is képzelem a szituációt, hogy azt mondom a férjemnek, hogy például te soha nem hallgatsz meg, és akkor azt mondja, hogy dehogy nem. Ugye az ő objektív válasza az lenne, hát a múlt héten kétszer is meghallgattalak. Tehát, hogy ez azért elég objektív, számokban mérhető válasz. Valahogy nem így működünk. És hogyha megnézzük a mesterséges intelligencia válaszait, abszolút elfogadhatóak lennének, de úgy gondolom, hogy mi emberként nem így működünk. Nem így lettünk teremtve, hogy mindent úgy beprogramozva, algoritmusokra építve, hanem bizony abban ott van a hibázás lehetősége, abban ott van a gyarlóságunk, abban ott van az, hogy nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit válaszoljunk, hiszen attól valódi, attól, tehát nem tökéletes egy házasság sem, mert ezt ki lehetne jelenteni. De milyen érdekes az, hogy a mesterséges intelligencia felé próbálja terelgetni ezt a dolgot, mint hogyha mindent így meg lehetne oldani. Nem lehet. Az emberi érzéseket nem lehet kikapcsolni, az emberi gondolkodást sem lehet kikapcsolni, és ez az, ami megkülönböztet minket a mesterséges intelligenciától. Úgyhogy hagytam az egészet, és elővettem azokat a gyakorlati tapasztalatokat, a pszichológiai előtanulmányaimat, amit a kommunikáció kapcsán tanultam, és amiben benne van az emberi, hiszen ott vagyok én is benne, ott van a férjem benne, ott van a hátizsákom, amit hoztam magammal, ott vannak benne a szüleim, a mintám, úgyhogy ezt próbáljuk meg itt közösen kibontani, hogy mi is tulajdonképpen a házasságban a beszélgetés, hogyan tudunk egymáshoz közeledni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk a Jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, és hallhattak egy előadás részletet a házasságról is. Az előadás folytatásával következő adásunkban jelentkezünk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet.
Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. A Szentatya pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban az EBSZ, drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit, akik kétnapos tanácskozást tartottak Rómában. Jogállam, emberi méltóság, nevelés, megelőzés, az egyház és az állam összefogása mind hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, stabil társadalmakat építsünk, és megadjuk a szükséges támogatást a függőséggel küzdőknek. A halálbüntetés és a kínzás nem megengedett. Mindenki méltóságát tiszteletben kell tartani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet országainak képviseletével május 14-én és 15-én az olasz delegáció a római képviselőházban szervezte meg a konferenciát a következő témában. Drogstop. Harcoljunk együtt a kábítószerkereskedelem ellen, hogy megvédjük a biztonságot, az egészséget és a jogszerűséget. A tanácskozás résztvevőit audiencián fogadta a pápa, aki rámutatott, mennyire fontos az illegális drogok elleni küzdelem. Az EBSZ 57 résztvevő államát képviselők jelenléte Vancouvertől Vladivostokig kollektív eltökéltségüket tanúsítja, amellyel szembe akarnak nézni a bűnhálózatokat támogató jelenséggel, ami kockára teszi társadalmaink jövőjét.
The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention and criminal justice must advance together in unity.
A Szentszék meggyőződése, hogy a jogállam, a bűnmegelőzés és a büntetőigazság szolgáltatás egységben kell, hogy haladjon. A jogállamiság hiteles alkalmazása továbbra is elengedhetetlen az átfogó emberi fejlődéshez. Egyetlen valóban igazságos társadalom sem lehet tartós, hanem a törvény, hanem az emberek önkényes akarata uralkodik. Egyetlen személy vagy csoport sem veheti magának a jogot, hogy megsértse mások méltóságát. Ezért a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. A Szentszék ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely egy hatékony, igazságos, emberi és hiteles igazságszolgáltatási rendszer építésére irányul, mely képes megelőzni és feltartóztatni az illegális drogok gyártását és terjesztését. A valódi igazságosság nem elégedhet meg a puszta büntetéssel, a kitartás és az irgalmasság alkalmazásával elő kell segíteni a törvényszegők átnevelését és a társadalom szövetébe való újrabeilleszkedését. A minden embert megillető méltóság azokra is érvényes, akik bűncselekményt követtek el, ezért az kizárja a halálbüntetés, a kínzás és minden kegyetlen vagy megalázó büntetésforma alkalmazását. Átfogó programokra van szükség ahhoz, hogy segítsünk a függőségtől szenvedőknek, orvosi ápolást, pszichológiai támaszt és folyamatos rehabilitációt nyújtva nekik. Ez a több szakterületet átfogó megközelítés az emberi személy egészét vegye alapul, lépjen túl a pusztán büntető intézkedéseken és a megengedő megoldásokon is, amelyek nem képesek megszabadítani az egyéneket a függőség láncaitól. Ezáltal újra fölfedezhetik és megélhetik az Istentől kapott méltóságuk teljességét.
Preventing and countering organized crime is essential to building safe, just and stable societies.
Alapvetően fontos megelőzni és megállítani a szervezett bűnözést ahhoz, hogy biztonságos, igazságos és stabil társadalmat építsünk, szögezte le 14. Leó pápa, majd tisztelettel adózott a rendfenntartó erők és az igazságszolgáltatás azon tagjai előtt, akik életüket áldozták vagy megsebesültek kötelességük bátor teljesítése közben. Tanúságtételük ébresszen bennünk hálát, felelősségérzetet és megújult eltökéltséget. A katolikus egyház világszerte működő számos intézményén keresztül a függőségtől szenvedő személyek támogatásában szerzett nagy tapasztalatával kész tovább erősíteni a gyümölcsöző együttműködést a civil társadalommal.
Together, in a spirit of mutual respect and shared responsibility, we can promote policies that truly serve the common good and the inalienable dignity of every human being.
Együtt, a kölcsönös tisztelet és felelősség szellemében olyan politikát mozdíthatunk elő, mely valóban a közjót és valamennyi ember elidegeníthetetlen méltóságát szolgálja. Hozzon bőséges és tartós gyümölcsöket ez a konferencia a nemzetek feletti együttműködés, a hatékony megelőzés és a hiteles remény stratégiáival, mondta Leó pápa, majd döntéseikre és az általuk képviselt népekre a bölcsesség, a remény és a tartós béke bőséges áldását kérte Istentől. Az EBSZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta, de tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBSZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, a konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktuskezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
A 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak, életet adhatunk egy új, békés világnak. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videóüzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy ima mozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. A Jöjjön el a te országod 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, a világ nemzeteinek közel 90%-ában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felülelve.
Each year during the Advent season, Christians address God with the words, Come Emmanuel.
Videó üzenetében Leó pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál. Ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proficiájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leó pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban.
Even though we know that God is almighty and transcendent, we are still bold enough to ask him to be truly with us, not distant, but close.
Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható és transzcendens, mégis elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük, hogy legyen igazán velünk, nem távol, hanem közel, hangsúlyozza a Szent Atya. Majd rámutat. Mégis néha elfelejtjük, hogy szükségünk van Istenre, és hogy csak ő tudja kielégíteni legmélyebb vágyainkat és belső nyugtalanságunkat. Jézus Krisztus személyében Isten lejött, hogy testben közel legyen hozzánk. Most velünk van Szent Lelkén keresztül. Húsvét mostani 50 napjában az Alleluja ennek az időszaknak az énekévé válik, és egy módja annak, hogy dicsérjük és hálát adjunk Jézus feltámadásáért. Ő továbbra is a velünk lévő Isten. Hangsúlyozza Leó pápa, miközben utal arra, hogy még a legközelebbi barátai sem mindig ismerték fel őt feltámadása után. Bár Jézus visszatért a mennyei atyához, nem hagyott minket árván. A Szentlélek ajándéka által jelen marad mindannyiunk számára az egyházban. Krisztus minden számunkra, nyomatékosítja 14. Leó. Ő benne találjuk meg az élet teljességét és értelmét. Ez az ajándék nem olyasmi, amit megtarthatunk magunknak. Inkább olyas valami, amit bátran hirdetnünk kell. A Jöjjön el a te országod 9-ed tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk a jó hírt és imádkozzunk, hogy mások is találkozzanak Isten Jézusban kinyilatkoztatott üdvözítő és felszabadító szeretetével. Leo pápa azzal zárja videó üzenetét, hogy felidézi prédikációját az idei husvéti vigília szertartásról. A találkozásról, amelyről tanúságot akarunk tenni, a hit szavaival és a szeretet cselekedeteivel, úgy tesszük ezt, hogy életünkkel énekeljük az Alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. A Szent Atya kiemeli, hogy a husvét vasárnapi evangéliumban szereplő asszonyokhoz hasonlóan nekünk is vágynunk kell arra, hogy elinduljunk, és elvigyük az evangéliumot az emberekhez szerte a világon.
We too can give life to a new world of peace and unity.
Mi is életet adhatunk egy új, békés és egységben gazdag világnak, mint az emberek sokasága. Mégis egyetlen házat építünk, és egyetlen személy vagyunk Krisztusban, mert bár sok a keresztény, Krisztus egy, idézi Szent Ágoston Zsoltár kommentárjaiból. Videó üzenete végén Leo pápa Isten bőséges áldását kéri mindenkire, aki részt vesz az ökumenikus globális imamozgalomban. Leo pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. 14. Leo pápa üzenetet küldött a héten az észak-olaszországi városban megrendezett nemzetközi könyvvásárra. Ebben rámutatott, hogy az irodalomnak elő kell mozdítania az emberi méltóságot, a békét és a testvériséget. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekek, különösen a háború borzalmai és a közöny ridegsége közepette, reményt adnak a világnak. Szükség van olyan irodalomra, amely segít felismerni minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát, és amely egyre inkább a testvériség és a béke iskolájává válik. 14. Leo pápa ezt emelte ki a május 14-e és 18-a között Torinóban tartott nemzetközi könyvvására küldött táviratában. Az üzenetet, amelyet a Szent Atya nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár küldött, Roberto Repole bíboros torinói érseknek és a nemzetközi vásár résztvevőinek címzett. A vásár igazgatója olvasta fel a rendezvény megnyitó ünnepségén, május 14-én csütörtök délelőtt a pápa üzenetét. Ebben a Szent Atya a könyvvásár címét, amely Elsa Morante írónő A világot a gyermekek mentették meg című művére épül, jelentősnek és időszerűnek nevezte. Leo pápa kiemelte, egy olyan időszakban, amelyet a háború borzalmai és a közöny ridegsége folytogatni látszik, a gyermekek azzal a vele született képességükkel, hogy friss szemmel látják a világot, lángra lobbantják a reményt a társadalomban. A Szent Atya üzenete végén reményét fejezte ki, hogy az esemény megújult tudatosságot kelthet a kultúra fontosságáról, a párbeszéd és az egyetértés előmozdításában. Leo pápa szavai a táviratban visszhangozzák azokat a gondolatokat, amelyeket egy hete a torinói eseményen résztvevő vatikáni könyvkiadó képviselőihez intézett az intézmény alapításának centenáriumán. Az alkalomból a Szent Atya akkor hangsúlyozta, hogy az olvasás táplálja az elmét, segít a tudatos és jól kialakult kritikai érzék kialakításában, és védelmet nyújt a fundamentalizmusok és az ideológiai leegyszerűsítések ellen. Azt is sürgette, hogy mindenki olvasson könyveket ellenszerként a zárt gondolkodásmódra, amely merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált nézetekben nyilvánul meg.
A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a lefevriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított tizedik Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólítása ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely laté sententié önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szent Atya továbbra is imádkozik, és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a tizedik Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a hittani dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent Tizedik Pius társaság előjárójával, Dávide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Balási László Mária Szonett című versét Nagy Barbara mondta el.
Imája.
Dicséret és hála neked, jóságos Istenem, Uram, amiért engem, szegény bűnöst egyszülötted lakomájában részesítettél. Nem az én érdemem szerint cselekedtél velem, hanem kegyelmed szerint. Nagy alázattal és forrón kérem szent fölségedet, hogy ez az áldozás ne váljék ítéletemre, hanem bűneim bocsánatára, és vezéremmé az örök életre. Adja meg nekem ez a szent egyesülés a hit fegyverzetét, a bizalom növekedését, s a jó akarat pajzsát. Szabadítson meg hibáimtól, s a test kívánságaitól. Üzzön el belőlem minden hiúságot, segítsen, hogy uralkodni tudjak nyelvemen, s erősítsen meg minden jóban. De mindenek előtt gyújtsa föl bennem a szent szeretetet, és egyesítsen veled elválaszthatatlanul, Uram és megváltóm.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!